Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a Pulzus Rádió külön kiadása 10 óra 28 perc van, és nézzük egy-két üzenetet, rengetegen néztek bennünket, nem csak hallgatok itt az FM 92.1-en, hanem livestream keresztül, mint livestream néző is jelen vagytok. Itt van velünk Mária, szép napot kívánok mindenkinek, ezen az esős délelőttön Beregszászból tartunk veletek. Erzsébetet is köszöntjük, szép napot kívánok Váriból hallgatunk, körülünk nektek, aztán áldott békés napot kíván mindenkinek szeretettel Dögéről. Nagyon nagy ölelésem küldöm mindenkinek az ölelés világnapi alkalmából. Köszönjük kedves Erzsébet, hogy itt van velünk. Aztán itt van velünk Jutka, áldott szép napot kívánok, Budapestről hallgatunk. Judit, szép napot mindenkinek Szernyéről. Ágnes is köszönjük, aki Puszta Dobosról hallgat bennünket, őt is nagy szeretettel, azért látszik, hogy elbújtak a rádió hallgatók az esőelő, és aztán mindenki velünk van. Külön köszönjük a megosztásokat, hogy még több emberre tudunk eljutni, és akik velünk vannak, azok láthatják, hogy nem vagyunk egyedül. Elfogadta a meghívásunkat ez alkalommal Sinendina, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház megbízott igazgatója, Barta Boruka színésznő és Béres László rendező. Szép napot kívánok, köszönjük Önöket a stúdiónkban, itt a műsorunkban.
Köszönjük a nézőket, a hallgatókat.
És a nézőket is talán, igen. Nagyon fontos megjegyezni, hogy a tegnapi nap folyamán már Beregszászban láthatták az első alkotást, gyakorlatilag Káradi Zárkája zenés monodráma Barta Boróka előadásában címmel már megvolt az első, mondjuk így, hogy kárpátaljai premier, de viszont akik lemaradtak, azok a Munkácsy Mihály Magyar Házban a mai nap folyamán megtekinthetik. És kezdetén kicsit beszéljünk ennek a programnak a hátteréről, hogyan is kerül hozzánk ez alkalommal ez a fajta előadás, hogy a Dérini program keretében a Gyulai Várszínház vendégelőadását láthatják a kárpátaljai nézők.
Több szempontból volt örömteli tegnap a Beregszászi Színház számára az, hogy a Karádi Zárkája című előadás itt Beregszászban bemutatkozhatott. Egyrészt egy kitűnő előadásnak lehettünk élvezői. A nézői visszajelzés alapján is elmondhatjuk, hogy egyrészt 74 pótszéket kellett betennünk, tehát az érdeklődés a színház, a magyar nyelvű színházi kultúra iránt hál' Istennek továbbra is töretlen. Másrészt valóban csodálatos minőségi élménnyel gazdagodtak azok, akik a színház mellett döntöttek tegnap. A következő pozitívum a sorban az az, hogy bár nagyon szeretjük a saját előadásainkat, de vendégelőadók érkeztek hozzánk, nem is akárhonnan, külhonból ugyancsak. Mindig ad egy kis plusz jelentés, többletjelentés számunkra az, amikor több száz kilométert vállalva onnan a messzeségből is magyar színházi előadóként érkeznek hozzánk vendégek. Köszönöm minden is Borókának és Lacinak, illetve Zoltánnak, aki a zongoristája volt az előadásnak tegnap, hogy vállalták egyrészt az utat a háborús helyzetet megélő kárpátaljai magyar közösséghez. Másrészt, hogy érezhetjük ennek a perspektíváját, ennek a távlatát, hogy ilyen messziségben is foglalkoznak magyar nyelvű színházzal. Összekapcsolódtunk, egységben voltunk, érezhettük azt, hogy sokkal nagyobb a magyar kultúra, mint azt sokszor fejben látjuk vagy érezzük. És akkor nézzük azt, hogy mi is állt e mögött, kik voltak azok, akik ezt a lehetőséget számunkra biztosították. Ez nem más, mint a Dérini program, amely magyarországi kiterjesztésű színházi kormányzati program. Több ezer előadást több száz játszóhelyen biztosítanak évente, minőségi programot garantálva nem csak a nagyvárosi nézők, hanem akár kisebb településen élők számára. Ez a program a Beregszászi Színház megkeresésére Kisdomokos Márk igazgató vezetésével úgy döntött, hogy egy picit előre hozzák a külhoni terjeszkedésüket, és elsőként hivatalosan Kárpátalján megkezdik működésüket. A Beregszászi Színház lesz ennek a programnak a helyi koordinátora. Nem csak a Beregszászi székhelyen örülhetnek majd a magyar nézők ezeknek az előadásoknak, hanem további kárpátaljai magyar lakta régiókba is igyekszünk a technikai műszaki adottságoknak megfelelően elvinni egy-egy előadást. Az első ilyen előadás a Karádi Zárkája ilyen értelemben Kárpátalján, és rögtön visszük is tovább, nem csak a beregszászi nézőket örvendeztetjük meg vele, hanem így kerül el a Munkácsy Mihály Magyar Ház színpadára. A darab, ahol a befogadóhely mellett a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség társszervezésében kerül ma bemutatásra az előadás.
Ez az előadás nem az első hát tucat részét tartja éppen most, ha igen, minden igaz, akkor 45 és 50 közé satszolják a bemutatott alkotásnak a darabszámát. Mit kell tudnunk az alapműről, és talán azt gondolom, a mai világban egy monodrámát rendezni nem egy egyszerű kihívás, mert nagyon impulzusokban gazdag világot élünk, és amikor nem 30-20-25 személy rohangál a színpadon, és ez is tud érdekes tenni, az viszont már valóban a művészetnek a csúcsa, hogy egy ember egy zongoristával gyakorlatilag egy lehengerlő nagy alkotás mutat be. Ez egy nagy kihívás, azt gondolom, minden rendező számára.
Igen, szeretettel üdvözlöm a Pulzus Rádió hallgatóit. Az előadásnak az előtörténete, a felségemmel, Boróval mi kb. 8-10 éve gondolkoztunk már azon, hogy a Karádi életéből szeretnénk egy előadást létrehozni. Az igazság, hogy egy jó ideig, mivel hogy csak nem akartunk csak egy sima egyszerű sanzonestet, jó darabig nem találtunk rajta fogást. És félre is tettük, aztán egy másik darabnak láttunk neki. Majd többször játszva a Gyulai Várszínházban, az ottani igazgató Elek Tibor barátunk javasolta nekünk, hogy ő tud valakit, aki esetleg írna számunkra a Karádi életéből egy darabot. Ő a Darvasi László, ugye hát azért gondolom, hogy azért a magyar nyelvű hallgatóknak nem kell bemutatni a Darvasi Lászlót. Ő egy novellájából tulajdonképpen számunkra adaptált egyfajta monodrámát. A története viszont ennek az, hogy ő csak a szöveget írta meg, és időnként jelezte, hogy egy pár helyen, hogy oda majd zenét lehet enni. És akkor mi Boróval otthon még a teraszunkon vagy 2-3 hétig hallgattuk az összes Karádi által énekelt dalt, és gondolkoztunk, hogy ide ez lenne, oda az lenne, és tulajdonképpen így született meg a Karádi zárkája címeladás, amelynek a témája a Karádi, ugye a második világháború alatt a Gestapo börtönében volt, vagy körülbelül 3 hónapig, oda volt bezárva, ahol kinozták, vallatták, és hát azt is lehet tudni, hogy a kiskatonák időnként a napi cigarettaadaghoz megkapták a zárkának, a magánzárkának a kulcsát, tehát hogy eszméltem, amin a Rádi átment, és tulajdonképpen erről a periódusáról szól a darab, ahol egyszerre a díva, a dívaságnak a kérdése, hiszen ugye azt tudjuk, hogy Karádi ő maga egy díva volt, de tulajdonképpen fogja volt ennek a dívaságnak. Ő egyszerre volt itt a darabban fogoly, ugyanakkor meg a saját dívaságának a fogja, és hát ezt a témát jár a körül a mi eladásunk, és hát az bizony nem könnyű egy színésznőnek 60 percen keresztül egyedül a színpadon fenntartani a nézők figyelmét. És hát ez már itt a Boró.
Igen, az ő asztala. Meséljünk erről a kihívásról. Az első alkotásokban mi volt a legnehezebb, akár az azonosulásban, illetve a fenntartásban, a figyelem fenntartásban is?
Hát monodrámát játszani az nagy kihívás egy színésznek. A lényeg az, hogy legalábbis én úgy fogom fel ezt az egészet, hogy ez egy edzés a színész számára. Egy olyan periódusban kezdtem egyéni előadásokat játszani, amikor a színházban nem volt annyira sok dolgom. Ugye van 3 lányom, és voltak kieséseim, ugye gyereknevelésen voltam, és amikor visszatértem, akkor hát egy kicsit mellőzve éreztem magam a színházamban, és akkor született meg ez az ötlet otthon Lacival, hogy akkor vágjunk neki egyéni előadásoknak. Először a Ma este Lola Blaut vittük színre, és akkor utána vágtunk neki a Karádi zárkájának. Minden esetre, hát ez egy teljesen más történet, mint amikor az ember partnerekkel játszik. Itt teljes mértékben magamra vagyok utalva, az zongorista ugye néha segít, de hát ő nekem végszót nem ad, vagy nem ment ki a bajból.
A
kínos helyzetekből, igen. De hát ez egy gyönyörű feladat volt. Hát elképzeltük Darvasi Lacin keresztül, vagy az ő segítségével, hogy élhette meg Karádi ezeket a börtönben töltött napokat, egy híres színésznő, akinek mindene megvan, aki körül van rajongva, akinek van egy gyönyörű karrierje, egy olyan helyzetbe kerül, hogy naponta megverik, kínozzák, hogy mi történhet ott vele, hogy akkor ő mint egy érzékeny ember, egy törékeny nő, hogy tud kiverekedni ebből a helyzetből, és úgy van felépítve az előadás, hogy ő ezt egy szerepként éli meg benne a börtönben, hogy eljátsza ezt a szerepet, hogy akkor őt most itt kínozzák, de ez csak egy szerep, amit meg kell csinálni, és el kell játszani. És mint tudjuk, Haraldi ezt sikeresen eljátszotta, ezt a szerepet is. Mert hogy ő egy nagyszerű ember volt, nagyon sok zsidó embert bújtatott és segített és pénzelt annak idején.
Gyakorlatilag a monodrámák egyik sajátossága, hogy azért viszonylag elég szűk technikai háttér, illetve technikai igény is van a díszletnek a kivitelezés, és minden esetben azért egyedi, mert mégsem tudunk egy teherautónyi díszletet elvinni mindig magunkkal. Mik azok a fortélyok, amit egy monodráma esetén ki kell találni, meg kell alkotni? Mégis mi láttunk Beregszászi Színház előadásában monodrámát, és annyira érdekes volt, hogy egy darab kabáttal olyan történetet adott elő, mintha a világ legdrágább díszlet lenne a háttérben. Magyarul nagyon izgalmas fogásokkal rá is képesek a rendezők ebben az esetben. Itt miről van szó? Mi van a háttérben?
Tulajdonképpen most egy kis utazó színház vagyunk, hiszen egy városi terepjáróban hárman utazunk, ugye a művésznő, a zongorista, és akkor én magam, aki időnként akkor sofőrként, díszlet munkásként, hangosító, világosítóként is működök, meg hát igazából hárman együtt szereljük a díszletet, rakjuk össze, és hát itt azért gyorsan meg is említeném az eldásunk díszletjelmez tervezőjét, a Márton Erikát, akinek a nevéhez kötődik ez a fantasztikus díszlet, és hát mondjuk azok kedvéért, akik esetleg nem látták, meg nem láthatják a ma délután 4 órától Munkácson az eladást, egy olyan díszletet kértem én tőle, ami egyszerre úgy indul, mint egy kocsma hangulat, egy bár hangulat, és ami aztán átalakul egy fogdává. És ehhez ő pedig és ez volt egyrészt a művészi felkérés, vagy igény felé, ugyanakkor meg a technikai igény az, hogy jó, és mindez férjen be egy kis kocsiba. És akkor hosszú ideig gondolkozott, majd meglepetésünkre egy kockát küldött, amelyről 40 áll mikrofon, ilyen régi hatású fa mikrofon lóg le, amelyek egyszerre adnak egy ilyen várhangulatot, ugyanakkor meg a adás folyamán ezek a mikrofonokat boró bent a kockában, onnan ki sem mozdul, leengedi egy mozdulattal, és akkor ezek meg átvedlenek ezeknek a kötelei tulajdonképpen az árkának, vagy a vasrácsaival. És hát első pillanatban ez még érdekes, hozzátenem, hogy amikor megkaptuk ezt a díszletet, akkor álltam, vakartam a fejemet, meg néztünk egymásra boróval, hogy most ebből ez mi lesz. Igen, mert hogy nagyon nem ilyenre gondoltunk, és aztán utána, hál' Istennek, lenyeltem azt, amit gondoltam, és egyszer csak összeszik, és azt mondtuk, hogy zseniális, mint ahogy azóta is áldjuk. Nyilván ez azzal jár, hogy hát előtte legalább egy órát szereljük, és akkor a kiskocsiba befektetett vasúdakból, meg vassarkakból egyszer csak kialakul egy ilyen, azt gondolom, hogy egy elég mutatós, és ráadásul meg színházi szempontból egy nagyon-nagyon jól működő díszlet. És hát ugye ezt meg Boró tudja elmondani, hogy mennyit mint kötözgetjük, különböző technikákat, kötési technikákat tanult meg, hogy le is essen, de ne is essen le.
Leereszkedjen, aztán leessen. Úgyhogy nem egyszerű.
Én ehhez annyit tennék hozzá, hogy láttunk már a Beregszászi Színházban mobilis díszletet, de amikor megláttam az előadás díszletét készen, akkor úgy éreztem, mintha a bűvész cilinderéből húztak volna elő eszközöket, és kérdeztem, hogy biztos, hogy csak ezzel az egy járművel jöttetek át?
Igen.
Kérdeztem, hogy még egy teherjármű is érkezett, nem arról volt szó, csak egy járművel jöttetek, úgyhogy valóban azt hiszem, hogy ahogy belép a néző, és meglátja a színpadon az előadás összképét, már megindulhat a varázslat, és egyfajta utazás.
És ha szabad, Boró, mondd el a második vagy harmadik előadásunkat, amikor...
Igen, azt kell tudni, hogy az előadás elején fent vannak a mikrofonok, az első 3 perc után leengedem, de nem esnek le egészen csak a föld felett, ugye egész előadás alatt úgy vannak, játszom velük, különböző dolgokat csinálok a mikrofonokkal, és akkor az utolsó percbe leesik, és volt egy előadás vásárhelyen, amikor rosszul kötöztük meg a mikrofonokat, és az első 3 percben lezuhant az összes, és nekem le kellett játszanom az előadást, tehát leimprovizáltam.
Újra tervezés, hogy a GPS mondaná ezt.
Igen, újra terveztem, ott 2 másodperc alatt leimprovizáltam az előadást, és működött. Az volt a jó, hogy működött. A nézők azt hitték, hogy ez így kell történjen.
Erre szoktam azt mondani, hogy ha tekintettel ölni lehetne, akkor én valószínűleg már férként nem léteznék, mert hogy csak, ezt természetesen csak én láttam, a Boró abban a pillanatban, amikor lezuhantak a mikrofonok, hogy felnézett a hangosító, világosító fülke felé, és éreztem, hogy én most valószínűleg, hogy meg fogok semmisülni.
Erről még beszélünk. Ez volt a személyben, drágám, erről még beszélünk. Bocsi, nem lesz. Talán amikor magyarországi, anyországi színészek érkeznek hozzánk, akkor mindig egy másik világba toppannak, de amikor határon túli régióból érkeznek, és Erdőországnak a szívéből érkeznek hozzánk, akkor azt gondolom, mégis sokszor az sok elmondás szerint van egyfajta itthon vagyunk életérzés. Mit tapasztalnak egy nap után itt Kárpátalján? Mik azok az életérzések, amelyek így átjönnek ebben az élethelyzetben?
Pontosan ezt, amit megfogalmaztál, hogy itthon vagyunk egyébként. Ugye mi Székelyföldön, Gyergyószent Miklóson élünk Boróval, miközben a zongorista és én meg Boró, Gyergyószent Miklósi Figurastúdió Színház színésznője jelenleg is. A zongorista és én pedig mi a Kolozsvári Magyar Operában dolgozunk. De egyből, ahogyan a nézők jöttek be, meg hát amikor Edináig fogadtak, azt éreztem, hogy itthon vagyunk. Egyébként nagyon hasonló, azt gondolom, a kárpátaljai és a székelyföldi létezés, gondolkodás, meg hát én mélységesen csodálom azt, amit most Edináig, tehát a Beregszászi Színház tesz. Mi nagyon régről ismerjük, tehát a Beregszászi Színház történetét, még a kezdeti korszakból, tehát a Vidnyánszky Attilával.
Nagyon sok előadást láttunk annak idején a 90-es, 2000-es években.
És a Gyergyói Figura Stúdió Színház hosszú ideig nagyon hasonlóan működött. Én ott 8 évet voltam igazgató is, Boris is, utána jött Sepsiszentgyörgyről, ahol hasonlóan együtt szereltük a díszletet, a színészek, hordtuk, cipeltük, mostuha körülmények közepette. Itt most meg azt látom, hogy ráadásul ebben az áldatlan állapotban, ami most ugye a háborús helyzet hoz, hát emberségből példamutatást kaptunk. Olyan köszönjük szeretettel szépen fogadtak minket a teljes Beregszászi Színház társulata, akik itthon tudtak lenni, és olyan kedvességgel, emberséggel, amire hát azt gondolom, hogy hosszú ideig emlékezni fogunk, és kifejezetten példaértékű. Köszönjük szépen!
Mi köszönjük. Ma 16 órai kezdett el helyidő szerint a Munkácsi Mihály Magyar Ház ad otthont az újabb bemutatónak. Sok erőt és áldást kívánunk az alkotásoknak a lejátszásához, és külön köszönjük, hogy elfogadták a felkérésüket, és itt Kárpátalján megtekinteti a magyar közösség ezeket a műveket.
Köszönjük szépen a meghívást!
Mi köszönjük, hogy itt lehettünk. Igazán hálásak vagyunk.
Köszönjük.
Bartók Boréuka, színművésznő, Béres László rendező, Sinadina, a Kárpátalja megyei Magyar Drámai Színház megbízott igazgatója volt meghívott vendégeink. 10:46 perc van ez a különkiadás. Zenereklám után megyünk is tovább.